Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Pál apostol a levelei elején a gyülekezeteket, illetve a személyeket, akiknek ő szánta ezeket a leveleket. És ezek után, a szavak után rendszerint az következett, hogy hálát adott azokért, akiknek szóltak ezek a levelek, ezekért a gyülekezetekért. És én is hálát adok azért, hogy rengeteg ismerős arcot láthatok itt, és nagyon sok mindenkihez személyes kapcsolat fűz. De ezen túl, ami Pál apostol leveleiben ott van, az a gyülekezetekben jelenlévő munkáért, azért a munkáért ad hálát, és azért a hitért, ami ezekben a gyülekezetekben folyamatosan épült, és aminek a hatására mi több száz év múlva Pál apostol szavait és leveleit aktuálisnak érezhetjük. Annak ellenére, hogy ezek egyébként olyan üzenetek, amik nagyon konkrétan szólnak a nagyon konkrét esetekről gyülekezetekben. Úgyhogy hálát adok értetek, testvéreim, hogy itt vagytok, és külön köszöntöm a Lónyai utcai református gimnáziumból érkezetteket. Őket nem ismerem személyesen, de itt lesz a lehetőség, hogy egy kicsit megismerjük egymást. És ugyanúgy Isten áldását kérem ebben a gyülekezetben épülő hitre. Ámen.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, valóban tiéd a dicsőség és az imádás. Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél minket. Szeretnénk a te drága nevedet felemelni. Tekints ránk, kérlek, a te szent lelkedet árazd ránk. Segíts, kérlek, megértenünk a te üzenetedet, és add, hogy ez fejlődést jelenthessen majd a hitünkben. A te Szent Fiad nevében kérünk téged erre. Amen.
Oh, Rövid fohászra, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy ismeretlenként is, testvérként köszönhetjük egymást, hiszen a te fiad által, Jézus Krisztus által így egy családdá teszel minket, egy olyan közösségé, amelyek, hogyha a tagjai ismeretlenek is egymásnak, mégis közünk van egymáshoz. Olyan közünk, amely egész életünket meghatározza, olyan közösségünk lehet így ezen a mai este is, amiben formálhatsz bennünket, amelyet bízhatunk abban, hogy te hívtál életre. És kérhetünk téged most, hogy igéddel és szent lelkeddel áld meg ezt a mostani alkalmat. Kérjük, vezess bennünket így, és áld meg bennünket, áld meg az ige hirdetést és annak befogadását is a mai este. Amen. Kedves testvérek, felolvasok egy igét, illetve egy zsoltárt a Zsoltárok könyvéből, ez a 113. zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, a népe előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár, amit felolvastam, a 113. Zsoltár, összefoglalja azokat a dolgokat, amiket az Istenről a legfontosabb, hogy tudjunk, amiket úgy nevezhetnénk meg akár, hogy az evangéliumnak a lényege, a mi Istenünkkel kapcsolatosan, és érinti azokat a legkomolyabb kérdéseket is, amelyeket az Istennel szemben föltehetünk, vagy az Istennel kapcsolatosan megfogalmazhatunk. Mondhatom talán így, hogy ebben a Zsoltárban, a 113. Zsoltárban benne van az evangélium, és benne van a törvény is. Az evangélium az, hogy hatalmas Istenünk van. És ez az evangélium nem csak az Újszövetségben fogalmazódik meg, és nem csak a 113. Zsoltárban, hanem ha az Újszövetséget olvassuk, akkor már a 10 parancsolatnak is a kezdő mondata ezt mondja, hogy az Isten megszabadította az ő népét, kihozta a szolgaság házából őket, megszabadította őket a rabszolgaságnak az igájától. Vagy az ősatyák történetét, ha olvassuk, már Ábrahámtól kezdve ezt hirdeti az Isten, hogy téged meg foglak áldani, téged nagy néppé teszlek, és benned nyer áldást minden nemzetség. Vagy ha még előrébb megyünk, akkor a teremtés történetnél is ezt az evangéliumot ismerhetjük meg, abban, hogy az Isten az embert az ő képmására teremtette meg, és így a legszorosabb kapcsolatunk van az Istennel minden teremtmény között. Ugyanezek az evangélium üzenetek fogalmazódnak meg ebben a Zsoltárban is, amikor az Isten hatalmasságáról beszél, és ezért hívja föl úgy a Zsoltáros az Isten népét, hogy dicsérjétek az Urat, ezért visszhangozza az elejétől a végéig ez a Zsoltár ezt a felhívást. És aztán benne van bizonyos értelemben a törvény is, mert azt látjuk ebben a Zsoltárban is, hogy fontos az Istennek az, hogy mit csinálunk. Látjuk azt, hogy van egy hatalmas Istenünk, de nem csak ennyit látunk belőle, hanem azt, hogy ennek a hatalmas Istennek mi is fontosak vagyunk, és fontos az, hogy hogyan éljük az életünket. Ugyanez megvan a 10 parancsolatban is, hiszen Isten arra vonatkozólag tanít bennünket, hogy hogyan kell élnünk, hogy mi az, amit nem szabad megcselekednünk, vagy mi az, ami a helyes cselekedet az életünkben. Vagy Ábrahámnak is ugyanúgy mondja, hogy járj előttem, és légy fedhetetlen. Ott is ugyanez a hatalmas Isten, aki vezeti Ábrahámot, mondja neki azt, hogy hogyan kell élnie, hogy milyen magatartás az, amit elvár tőle. Vagy a teremtés történetben is olvassuk, hogy Isten nem csak a saját képmására teremtett bennünket, hanem megmondta azt is, hogy műveljük és őrizzük ezt a földet, amelyet ránk bízott, illetve hogy ne együnk annak a fának a gyümölcséről, amelyet megtiltott a számunkra. És most, hogy látjuk azt, hogy az a kérdés, vagy az a téma, amit ez a Zsoltár boncolgat, ez jelen van a Szentírásban mindenhol, és meglátni fogjuk majd az igehirdetés végével, hogy Jézus Krisztusban ez hogyan mutatkozik meg. Most nézzük meg, hogy ez a Zsoltáros hogyan hangsúlyozza ezeket a számunkra. Hogy az első részében hogyan hirdeti az örömhírt. Ugye ezt olvastuk itt, hogy legyen áldott az Úr neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélyben néz az égre is, és a földre is. Azokat a dolgokat jelenti ki ez a Zsoltár, amiket a legfontosabb tudni az Istenünkről. Azt mondja, hogy az Isten most és mindörökké dicsérendő. Ez azt jelenti, hogy az Isten mindenkor jelen van, hogy ő folyamatosan látja az időt, a történelemnek minden pillanata az Isten szeme előtt van, és ezért az Isten, akihez mi kapcsolódunk, az nem csak egy időszakban hatalmas, nem csak egy világkorszaknak valamelyik csúcspontján, hanem az egész történelemben, az egész univerzumban, minden időpillanatban. És utána a harmadik vers azt mondja, hogy napkelettől napnyugatig dicsérjük az Urat. Ez azt jelenti, hogy mindenhol, ahol fényesség van, mindenhol, ahol a nap jár, vagy mondhatjuk, hogy mindenhol, ahol a csillagok ragyognak, ott dicsérni kell az Urat, mert ez az Isten minden helyre eljuttathat. Minden helyen ott van, minden helyen segítségül hívhatjuk az ő nevét. Nincsen olyan hely, ahol ne lenne hatalma a mi Istenünknek. És utána pedig azt mondja el, hogy ez az Isten mindenható a népek fölött, sőt nem csak mindenható, de mindent lát is az eget is, és a földet is befogja az ő tudata, mindent tud, és mindent meg tud cselekedni ezen a világon. Ez az örömhír a Zsoltáros számára, hogy olyan Istenünk van, akit nem korlátoznak a problémák ebben az életben, hogy neki nincsenek határai. És ez nekünk is örömhírünk lehet, hiszen hogyha az életünkben valamilyen problémánk van, akkor ez a probléma mindig abból adódik, hogy nincs hatalmunk megcselekedni azt, amit meg kellene tennünk. Vagy nem tudjuk azt, hogy mi az, amit meg kellene cselekedni. De az Istenhez fordulhatunk, hiszen ő mindent tud, ő meg is tudja cselekedni azt, a jót, amit elkészített a számunkra, és mindenhol, mindenkor segítségül hívhatjuk az Úr nevét. Ez az evangéliumnak egy megfogalmazása a számunkra, ez az evangélium, ahogy a Zsoltáros látja, ahogy a Zsoltáros elénkbe adja ezt. És utána folytatja is ennek az evangéliumnak az egyéni ember életére való levezetését, amikor azt mondja, hogy az embert is fölsegíti a porból. Az elesetteket is fölsegíti ez az Isten. Sőt, hogyha a szemét hegyen is kell élniük, hogyha a szemét kupacból is kell megélniük, onnan is fölemeli ez az Isten az embert. És milyen érdekes az, hogy az a hatalmas Isten, akinek ezt a hatalmasságát talán el sem tudjuk képzelni, nem csak bennünket lát, hanem azokat is, akik nálunk sokkal elesettebb helyzetben vannak. Biztos nem tudnánk felsorolni azoknak az embereknek például a nevét, nem is biztos, hogy látjuk őket, akik itt Budapesten csak a közvetlen környezetünkben a szemétből kell, hogy éljenek. De itt ez a Zsoltáros azt mondja, hogy azok, akik ilyen életet, akik a legelesettebb helyzetben vannak, még őket is felsegíti, még ő róluk is gondot visel ez az Isten, még őket is látja. Azt mondja ez a Zsoltáros, hogy ez az örömhír, amit láttunk, hogy a teljes univerzumot áthatja, ez eljut a legelesettebb, a leglentebbi helyzetben lévő emberhez is. És ez számunkra is azért örömüzenet, mert hogyha mi is úgy érezzük, hogy az életünkben valamilyen hiány van, hogy valamilyen értelemben az életünk akár a szeméthelyre került, akár roncsok vagyunk valamilyen szempontból, akkor ez az Isten lát bennünket is. Nem feledkezik meg rólunk annak ellenére, hogy milyen hatalmas, hanem látja a mi helyzetünket, és rajtunk is segíteni akar. És persze a probléma mindig itt kezdődik, amikor a saját életünkre akarjuk ezt értelmezni, amikor mi akarjuk megérteni azt, hogy de igen, az Isten bennünket is lát, de igen, az Isten minket is fel akar emelni. Mert ebben az esetben, amikor már rólunk van szó, és a saját életünkben keressük az ő vezetését, akkor elkezdünk elbizonytalanodni sokszor. Már azt mondjuk, hogy nem vagyunk mi túl kicsik ahhoz, hogy az Isten lásson bennünket. Nem vagyunk túl elesettek ahhoz, hogy az Isten fölsegítsen minket. Nem vagyunk túlságosan eltávolodva az Istentől, hogy a közelébe lehessünk, hogy ő segítsen, fölemeljen bennünket. És azért is van ott ez a kérdés sokszor bennünk, mert azt látjuk a saját életünkben, hogy a hatalmasoktól távol vagyunk. Hogy azok, akik segíthetnének rajtunk, akik akár anyagilag, akár hatalmukkal, akár a tudásukkal segíthetnének rajtunk, a nagy bölcs tanítók, a valamilyen értelemben vett guruk, ők nem olyanok, akik meghallanának minket, nem olyanok, akikhez üzenhetnénk. Egy példát hagy mondjak, hogy mekkora a különbség tud lenni a mi problémáink, meg a hatalmasoknak a problémái között. Van egy Neil deGrasse Tyson nevű asztrofizikus, aki agnosztikus, tehát semmilyen értelemben sem keresztény, de ő nagyon jól megmutatta azt, hogy mi van akkor, amikor valaki hatalmas, mennyire más problémákkal küzd az, mint amilyennel mi tudunk küzdeni. Ő azon gondolkodott, hogy melyik az az összeg, amiért ő lehajol az utcán, hogyha látja és sietnie kell valahova. És arra jutott, hogy egy negyed dolláros már fölvenne, mert az már egy olyan összeg az ő számára, amit föl tud használni és hasznos neki. Ezzel szemben összehasonlította Bill Gatesnek a vagyonát, és megállapította, hogy ha Bill Gatesre tekintünk, és összehasonlítjuk a Tysonnak a vagyonát Gatesnek vagy Billnek a vagyonával, akkor tehát ez a Tyson lehajol egy negyed dollárosért, Bill Gates pedig, ha sietne, nem hajolna le 45 ezer dollárért sem, hiszen neki az annyira apróság, az annyira nem fontos a számára. És sokszor mi is így látjuk a hatalmasokat, hogy őnekik teljesen más problémájuk van. Ők, hogyha megállnának és segítenének, sokkal többet veszítenének, mint amit mi el tudunk képzelni. Hogy lássuk ezt a 45 ezer dollárt, ez nagyjából egy családnak egy évi költségvetésének a háromnegyedét jelenti. És nekik ez semmi. Ők ezért nem állnának meg, ezt akartam mondani ezzel, míg másoknak pedig ez egy segítség, sőt, mi is egy segítség, egy életet meghatározó összeg lehet. És sokszor mi is így látjuk az Istenünket, hogy vannak ami apró cseprő dolgaink, de az Isten nem fog megállni azért, hogy ezeket elintézze, nem fog lehajolni azért, hogy bennünket fölsegítsen, mert mi nem vagyunk annyira értékesek a számára. Ez a probléma azzal, amikor ezt a Zsoltárt szeretném megérteni, amikor a Zsoltárnak az örömhírét szeretném megérteni, hogy nem látjuk azt, hogy hogyan lehetne kapcsolatunk ezzel az Istennel. Nem látjuk azt, hogy miért állna meg, és miért hajolna le hozzánk, hogy éppen minket miért segítene föl. És jó, ha tudjuk azt, hogy amikor a zsidó nép mondta ezt a Zsoltárt, amikor énekelték ezt, és elég sokat énekelték, mert egy ünnepi énekük volt, akkor mindig arra gondoltak, hogy milyen volt az a szabadítás, amit ők átéltek Egyiptomból, hogy onnan az Isten kivezette az ő atyáikat, szó szerint az ő leszármazottjaikat kivezette onnan Isten, és hogyha ő rajtuk segített, hogyha az apáinkon segített, akkor majd rajtunk is segíteni fog. Ez volt számukra az örömhírnek a kapcsolódási pontja. Itt tudták megérteni azt, hogy ez az Isten valóban hozzánk is jött. De a pogányok számára, hogyha nem lenne más, akkor nem lenne kapcsolódási pont, viszont Jézusban éppen azt látjuk, hogy ő áthidalja ezt a távolságot. Amíg mi Isten nélkül kellene, hogy éljünk, és ezt a hatalmas Istent nem ismerhetnénk meg, addig Jézus Krisztusban ez az Isten jött hozzánk közel. Az az Isten, akiről ez a Zsoltáros is beszél, akit olyan szépen, olyan teljesen leír a legnagyobb hatalmú, a korlátlan hatalommal rendelkező Istennek. Ez az Isten az, aki Jézusban áthidalja azt a távolságot, ami mi közöttünk és ő közötte van. Ő benne jön el a testet öltött Isten, és hajol le hozzánk. És hogyha ismerjük az ő történetét, akkor látjuk azt, hogy ez valóban megtörténik ő benne. Hogy ő valóban oda megy és a legelesettebbeken segít. Hogy azokat, akik akár a szemétből kell, hogy élnek, akár betegek lennének, azokat fölemeli, fölsegíti, és megadja, hogy az Isten közösségéhez tartozzanak, hogy gyógyuljanak, hogy teljessé lehessenek. Ez az Isten jött közel hozzánk, akit Pál apostol úgy is nevez a kolossébeliekhez írott levélben, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Ő az, aki láthatóvá tette számunkra ezt az Istent, akiről ez a Zsoltár, amiről ez a Zsoltáros is beszél a számunkra. Ezért amikor ezt az Istent akarjuk ismerni, és ezt ennek a Zsoltárnak az örömüzenetét szeretnénk magunkkal hazavinni, azt, hogy fölemeli a porból a nincstelent, hogy kiemeli a szemétből a szegényt, azt, hogy megengedi, hogy a meddő úgy lakik a házban, mint a fiaknak boldog édesanyja, akkor nem máshol kell keresnünk ennek a Zsoltárnak az aktualitását a számunkra, hanem Jézus Krisztusban, akiben az Isten közel jött hozzánk, és akiben megadta azt, hogy mi valóban megtapasztalhassuk ezt, azt a közelséget, és egyúttal azt a hatalmasságot is, amit az Isten ő benne ígért a számunkra. Adja Isten, hogy erről a mai estéről úgy tudjunk majd hazatérni, és úgy tudjunk ebből a Zsoltárból, a 113. Zsoltárból erőt meríteni, hogy lássuk azt, hogy ez nem csak úgy általában szól a hatalmas Istenről, hanem arról az Istenről beszél, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, és fölemelt bennünket is, és beemelt abba a közösségbe, amelyben nem kell félnünk, hogy megkivetnek bennünket, vagy megvetnek bennünket, mert ő benne részesei vagyunk ennek, és testvérei vagyunk egymásnak. Adjunk hálát ezért imádságban, csendesedjünk el. Hálát adunk neked, azért a hatalmasságodért, amit megismerhetünk a te néped történetében, de még inkább, még jobban megvilágítva a te fiad történetében, Jézus Krisztusban. És hálát adunk azért, hogy ő benne közel jöttél hozzánk, és közel hoztad a te segítségedet, hogy bizonyságot tettél arról a gondviselésről, amellyel irántunk vagy. Köszönjük, hogy nem vagyunk magunkra utalva ebben az életben, hanem te benned bízhatunk, és úgy ismerhetünk meg téged, ahogy kijelentetted magad a te fiadban, Jézus Krisztusban. Kérjük, segíts minket együtt látni azt a kettőt, amelyekről most a Zsoltáros is beszélhetett. Hogy te valóban hatalmas Isten vagy, hogy te olyan vagy, aki fölötte állsz a mi problémáinknak, és meg tudod oldani ezeket, és bölcsességet tudsz adni, hogy kiutat találjunk ezekből. És kérjük, láthassuk azt is, hogy miközben te hatalmas vagy, közel is vagy hozzánk. Hogy nem távolodsz el tőlünk, hogy nem érdektelen a számodra az, hogy mi hogyan élünk, hogy mi milyen problémákkal küzdünk, hanem igenis fölemelsz bennünket, és igenis megadod azt, hogy közösségünk lehessen itt a gyülekezetben, és veled is mindenkor. Kérjük azt, hogy ennek a bizalma, az ebbe vetett hit adjon nekünk erőt minden időben, amikor úgy érezzük, hogy roncsok vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy egyre nehezebben teljesítjük azt, amit kellene, vagy amikor úgy érezzük, hogy értéktelen az életünk. Akkor is nálad keressünk segítséget, és ebbe a bizalomból tudjunk úgy építkezni, hogy ne a saját bölcsességünkkel, vagy a saját okosságunkból éljünk, hanem a te kegyelmedből. És kérjük add, hogy ennek a vigasztalása ne csak bennünket hasson át, ne csak minket vezessen, hanem országunkban is ébredés lehessen. Hogy mindenki megtapasztalhassa azt a hatalmat, amelyet Jézus Krisztusban kijelentettél a számunkra, hogy mindenki láthassa az ő feltámadásának az erejét, és hogy ezért ő hozzá ragaszkodjanak, te hozzád ragaszkodjunk ő benne, és hagy lehessünk olyan népi, amelyik engedelmes a számodra. Kérjük, vezess bennünket így, igéd és szent lelked által minden időben. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás békességet, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Péteri Schmidt Zsolt vagyok, a Lónyai utcai Református Gimnáziumnak az iskola lelkésze, és az osztály, vagy 11. B osztályjal vagyunk most itt ezen a mai istentiszteleten, az iskolában szokásos istentisztelet látogatás keretében. Örülünk neki, hogy ide jöhettünk, és hogy ilyen jó minőségű zene fogadott minket, és ilyen otthonos közösség az, ahol lehetünk a mai napon. Szeretnék csak egyetlen gondolatot mondani, mielőtt az egyik diákunk ismerteti azt, amit az iskoláról érdemes tudni, és ez a hálaadásnak a gondolata. Köszönjük, hogy a gyülekezetként is a fenntartói részről vállalják annak a terhét, amit egy ilyen iskolának a fenntartása jelent. Köszönjük azt, hogy ezt anyagiakban is sokszor megteszik. Nyilván a legfontosabb a számunkra az, hogy legyenek diákok, de ha diákok ott vannak, és nincsen számukra mit adnunk, akkor azért az iskola nem tölthetné be azt a funkciót, amit betölt, és reméljük, hogy az Isten dicsőségére tölti ezt be. Köszönjük, hogy ebben nem vagyunk magunkra hagyva, hanem a gyülekezet közössége is támogatja ezt a célt, és akkor felkérem a diákunkat, hogy mondja el, amivel készül.
Üdvözlöm az itt jelenlévő gyülekezetet. Az én nevem Pap Dávid, és az osztályommal a Lónyai Református Gimnáziumból jöttünk. Az iskoláról fogok kicsit beszélni az én szemszögembe és az én tapasztalataim által. Én a Lónyai Gimnázium előtt egy szakgimnáziumba jártam. Sajnos a társaság és a közösség nem volt rá alkalmas, hogy a hitemet gyakorolhassam. Ebben az iskolában egy évig jártam, majd egy barátom segítségével rátaláltam erre a református gimnáziumra. Hát talán életem egyik legjobb döntése volt. Mivel a Lónyai egy református gimnázium, ezért a hitgyakorlás már nem volt kérdéses. A hétfői állítatokon kívül a kollégiumban rendszeresen minden nap tartunk egy kis összejövetelt, ami az iga felolvasása után egy kis beszélgetéssel ér véget. Ezek a dolgok sokat segítettek a hitem kiteljesedésében. Most már nem kell azon aggódnom, hogy ki fog a hitem miatt piszkálni. A suli nem csak arra volt jó, hogy közelebb kerüljek Istenhez, hanem olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik most már nagy befolyást gyakorolnak az életemre. Új barátok, jófej tanárok, összetartó közösség és a kollégium nagy változást hoztak az életemben. A Lónyait ajánlani tudom mindenkinek, aki épp átjátkozni szeretne, vagy a nagy döntés előtt áll. És köszönjük, hogy részt vettünk ezen a Isten tiszteleten.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit én is, most már sokadjára mindenki mindenkit köszöntött, és mindenki mindenkiért hálát adott, és ez így jól is van. Nyilván tiszteletköröket kell fussak én is most, úgyhogy szeretettel köszöntöm én is a vendégeinket, a Lónyay utcából érkező diákokat és az osztályfőnököt, Janzsó Nóra, osztályfőnök asszonyt. Örülünk, hogy itt vannak a gyülekezetben közöttünk. Azt is köszönöm, hogy Péteri Schmidt Zsolt, lelkipásztor testvérem, vállalt az igehirdetés szolgálatát itt. Teljesen nem ismerem a rendszert, hogy a gyülekezet látogatás mit jelent. Gondolom alapvetően azt, hogy mi is itt vagyunk, meg ők is itt vannak, és akkor találkozunk. Mi készültünk még egy olyan formációval is, hogy az alkalom után egy közös szeretett vendégségre együtt maradhatunk, beszélgethetünk, és tényleg ismerkedhetünk egymással. A háziakat szeretném kérni, hogy ebbe kalauzolják a vendégeinket. Ez a gyülekezeti termünk nem itt van a templom mellett, hanem nem pár utcával, csak pár házzal arrébb, itt a túloldalon, de ki lesz világítva, és akkor oda fog mindenki találni. Maradjunk együtt egy kicsit, és használjuk ki ezt a közös időt is. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök ennek a személyesebb találkozásnak. A lelkészi hivatal is kap rengeteg promóciós terméket, rengeteg szórólapot, díszkönyvet, mindenfélét, iskoláktól is, hogy mi milyen jók vagyunk, meg milyen szuperek vagyunk. Én ezt mind el is szoktam hinni ezeknek a kiadványoknak. Én ezt a bizonyságtételt magasan többre értékelem, és most, hogy nem promóciós terméket küldtek nekünk, és azt olvasgathatjuk itt magunkban, hanem lehet élőben kérdezni, akinek van kérdése, nyugodtan a lelkipásztor testvérünkhöz, az osztályfőnökhöz, vagy a diákokhoz, ők legalább megmondják azt, ami a valóság. Így kell ezt elfogadni, így kell körülnézni egy-egy intézményben, iskolában. Én szerintem, amit hallottunk, azért az is sokat már elárult számunkra. Úgyhogy köszönöm a jelenlétüket, és annyit szeretnék az adakozással kapcsolatban hirdetni, hogy az iskolát az egyházmegyénken keresztül többször is szoktuk támogatni. Szeretnénk ezt az osztályt támogatni most egy egyszeri adománnyal. Akinek erre adománya van, azt a persejben most el tudja helyezni, és én utána ezt át fogom adni nekik. Szeretném hirdetni azt is, hogy a héten a dolgozók bibliaórájával kezdjük a hetünket, hétfőn este 7 órakor. Mivel ez havonta csak egyszer van, mindig ilyenkor szoktam hirdetni ezen az első istentiszteletünkön. Szeretettel várok mindenkit, ezt is a gyülekezeti házban tartjuk. A jelenlévő fiatal házasoknak vagy házaspároknak hirdetem, hogy Mátraházára megyünk ugye a jövő héten, csendes hétvégére, majdnem 90-en vagyunk, önfegyelmet kérek mindenkitől, és azt is nagyon szeretném kérni, hogy 6 órára, vacsorára, kezdési időpontra érkezzünk meg, hogy teljes értékű lehessen a hétvégénk már a péntek esti alkalommal. Ha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor azt jelezze. Szeretném azt is hirdetni, hogy november 24-én, ez egy vasárnap délután lesz, fogunk tartani egy zenés alkalmat, ami egy jótékonysági koncert lesz. Ez nem egy zenés-gitáros istentisztelet, hanem fogadunk egy zenekart, a Historika zenekart, akik gyűjtést szerveznek egy Erdélyben, egy kisfaluban működő gyermekotthon javára, a Tulipán gyermekotthon javára. Ez egy ilyen adománygyűjtő koncert is lesz egyben, mi adunk helyt ennek, sokan fognak jönni máshonnan is, de szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek, egyrészt a koncert része miatt is, mert ismerem őket, és tudom, hogy ez színvonalas és jó lesz, másrészt pedig az adományozás lehetősége véget is. Szeretném még jelezni a gyülekezetben, hogy itt a kiáratnál megtalálható a jövő évi bibliaolvasó kalauzunk már, aki szívesen víz belőle, akkor ott tud vásárolni. Közösen fennállva fogadjuk az áldást, és azt együtt el is fogjuk énekelni, és úgy induljunk át együtt a gyülekezeti házunkhoz. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.